Folytatódik a Családi Hét, az Inforádió családi magazinja, a szerkesztő Sánta András vagyok. Ahogy a műsor első részében már hallhatták, a szegénység és a szegregáció ellen folytatott küzdelmet a művészeti nevelés eszközeivel a Berettyó újfalui térségben az idei Prima Primissima közönségdíjával elismert művészpedagógus L. Ritók Nóra. Az Igaz Gyöngy Alapítvány szakmai vezetője ugyanakkor azt is hangsúlyozza, hogy a szolidaritás, a megfelelő önértékelés és a tolerancia nem elsősorban a szegények szükséglete. Hogyan talál egymásra az alapítvány, illetve a hátrányos sorsú emberek, gyermekek? Mert hát ugye azt gondolná az ember, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek nyilván döntően hátrányos helyzetű családból érkeznek, ahol a vágyott értékek sorában nem olyan elvont tényező szerepel az első helyen, mint amilyen például a művészet.
Ez így van. Amikor én az alapítványt, egyáltalán a vizuális nevelést elkezdtem, akkor én egy állami iskolában tanítottam, egy olyan állami iskolában, ahol nagyon magas volt a hátrányos helyzetű és a roma gyerekek aránya, még nyilván a rendszerváltás előtt kezdtem el dolgozni itt, és hát tulajdonképpen innen lett az én pedagógiai munkám fókuszába a hátrány kompenzálás és az integráció, és amikor úgy döntöttem, hogy az állami oktatásból kilépve alapítványi keretek között próbálom a művészetoktatást megszervezni, ugye akkor már elég sok művészeti iskola volt Magyarországon de alapítványi működési formában is. Körbe is jártam az országban, hogy megnézem, hogy működnek, hogy egyáltalán tudjam, hogy mi lesz a legmegfelelőbb forma. Akkor itt Berettyóújfaluban kezdtünk. Nyilván azok a gyerekek, akiket az állami iskolában tanítottam, azok jöttek ezekre az órákra, de a környező településekről csak azok a gyerekek tudtak kapcsolni, akik jobb társadalmi státuszú családokban éltek, vagyis meg tudták finanszírozni a szülők azt, hogy busszal bejöjjenek, vagy kocsival behozták őket. És én semmiképpen sem akartam egy olyan művészeti iskolát, amelyik elitista irányba visz, tehát azt gondoltam, hogy olyanná kell tenni az Igaz Gyöngyöt, amit minden gyerek elérhet. És akkor döntöttünk úgy, hogy mivel ezeket nem tudjuk, ezeket a gyerekeket, akik hátrányosabb helyzetűek beutaztatni, ezért megyünk ki a környező kisebb termelők településekre, és így értük azt el, hogy ma itt a Berettyói falu járás területén 6 településen működik az Igaz Gyöngy, és ezek között vannak olyan kis falvak is, ahol szinte minden gyerek hátrányos helyzetű, sőt, hát a szegregált oktatás elterjedése miatt azokon a nagyobb településeken, mint amilyen Bihar-Keresztes vagy Komádi, ahol az állami iskola szegregálódott, ott is ott vagyunk, és ezeken a településeken is szinte 100%-ban hátrányos helyzetű, vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeket taníthatunk. Azért, hogy ezek a gyerekek megjelenjenek a rendszerünkben, arra gyúrni kell, annak menni kell utána, mert pontosan úgy van, ahogy mondta, hogy föl sem merül bennük, még akkor sem, hogyha ingyenesen kínálja az ember ezt a lehetőséget, hogy ez nekik érdekes lehet, és ez bizony azzal járt, hogy az elején fel kellett keresni egészen a családok szintjéig ezeket a gyerekeket, a szülőkkel együtt megbeszélni, hogy mivel jár ez, hogy végig kell járni a fél évet, tanévet, ahogy beiratkoznak, hiszen itt is tanulói jogviszony van, és hát nyilván a mindig változó rendszerhez igazítva megteremteni a kötelező térítési díj befizetésének a hátterét is, hogy anyagi akadálya ne legyen annak, hogy bekapcsolódhassanak a képzésbe. Aztán elterjedt így a dolog, ráadásul ugye úgy kezdtük el a családgondozási rendszert, hogy elsősorban először azokra a gyerekekre fókuszáltunk, azoknak a gyerekeknek a családjaira is fókuszáltunk, akik az Igaz Gyöngyel tanulói jogviszonyban vannak, utána bővült ez tovább, és hát híre ment ennek az egésznek, és ma már nem kell különösebben, hogy mondjam, arra gyúrni, vagy arra plusz, abba plusz munkát befektetni, hogy beiratkozzanak a gyerekek az Igaz Gyöngynek már a térségben, és nem csak a hátrányos helyzetű gyerekeknél egyébként, hanem a nem hátrányos helyzetűeknél is jó csengő neve van. Mert azért azt mondjam el, hogy mi nem egy szegregált iskolatípust akarunk ezzel, vagy iskolai oktatást akarunk ezzel erősíteni, hanem integrált oktatást vállal föl az Igaz Gyöngy, és hát nagyon erősen próbáljuk úgy szervezni a tanulócsoportokat, hogy a hátrányos helyzetű és a jobb társadalmi státuszú gyerekek együtt jelenjenek meg a csoportokban. És az, amikor a hármas fókuszú vizuális nevelésről beszéltünk, talán azt is el kell mondanom, hogy a hátrány kompenzálást, meg a szociális készségfejlesztést, azt nem úgy kell érteni, hogy ez csak a szegény gyerekeknek a szükséglete, ma már a figyelemkoncentráció az egy olyan hátrány, amiben ebben a felgyorsult világban minden gyerek szenvedettől, vagy minden gyereknél megvan ez a gond, hogy nagyon nehezen tudják hosszabb távon 10 percig, 20 percig a figyelmüket egy dologra koncentrálni, és ez egy speciális módszertan, amivel ez a motiváció és a figyelemkoncentráció végig fenntartható. A szociális készségek fejlesztésére is külön kell figyelni minden gyereknél, hiszen az, hogy az önértékelése, az én képe, a reális én képe, az önbecsülése, az identitása megfelelő legyen, hogy együttműködési képességei legyenek, toleráns legyen, szolidáris legyen, az nem a szegényeknek a szükséglete, hanem minden gyereknek, hiszen akkor tudunk egy élhető társadalmat nevelni, és akkor tudjuk ezeket a fejlesztéseket időben elindítani, hogyha ezekre az oktatás kiemelten fókuszál.
Milyen eredményességgel tevékenykednek? Tehát mi lesz a sorsuk ezeknek a gyerekeknek? Követik őket felnőttként és később is? Ugye már majd 2 évtizedes a múltjuk.
Igen, hát természetesen ahogy tudatosodott ez az egész munka bennünk, úgy lesz utánkövetése is a gyerekeknek. Itt 2 részre bontom megint őket. Azok a gyerekek, akik jobb társadalmi státuszúak, akik érettségit adó középiskolában tudnak tanulni, a középiskola befejezése után főiskolára vagy egyetemre tudnak menni, közülük sokan választják a művészethez valamilyen szinten kapcsolódó pályát. Nagyon büszke vagyok rá, hogy van már 2 olyan kollégánk, akik igazgyöngyösök voltak, tehát igazgyöngyös tanítványként úgy köteleződtek vizuális nevelés és emellett a módszertan mellett, hogy ma már kollégaként gazdagítják a csapatot, és hát nagyon sokan vannak, akik képzőművészek lettek, népművészek lettek, tervező grafikusok lettek, és hát nagy öröm, amikor felbukkannak, hát külföldön és egy-egy volt tanítványunk, és hát látjuk, hogy valamit sikerült benne elültetni általános iskolás korában, itt az igazgyöngyben, amiben utána neki egy élettája bontakozik ki. A másik csoport azok a gyerekek, akik halmozottan hátrányos helyzetűek, és hát mondtam az elején, hogy önmagában az oktatás nem fog tudni ezeknek a problémáknak a megoldásában sikeres lenni, tehát ehhez egy sokkal komplexebb munkára van szükség. Őket is követjük, és hát itt teljesen más mutatók lesznek azok, amik a visszacsatolásra alkalmasak. Például ilyenek, hogy mondjuk 16 évesen kiesik-e valaki az iskola rendszerből, vagy szakmát szerez, hogy meg tudja oldani fiatal szülőként a lakhatását, vagy még mindig a szülőknél lakik, hogy mennyire mobilis, el tud-e menni máshol munkát keresni, vagy marad a közmunka békjójában, és tulajdonképpen nincs kitörési lehetősége, vagy az, hogy kriminalizálódik-e, vagy pedig a törvényes élet útján próbál jövőképet kialakítani magának. Ezek fontos mutatók, és ezekben sem állunk rosszul. Azt gondolom, hogy azok a gyerekek, akik hosszú távon tudnak hozzánk kapcsolódni, azok egy másfajta értékrendszerrel felvérteződve kezdik meg utána a felnőtt életüket. Nyilván bonyolult ez, mert nem csak attól függ, hogy mi mit adtunk nekik, vagy hogy követjük őket, vagy hogy támogattuk a családot abban, hogy a gyerek felé is, a szülők is valósan támogatók legyenek a tanulásban, szakmaszerzésben, hiszen az élet az millió területen amortizálja le most a pozitív hatásokat, de mondjuk Told esetében, ahol az alapítvány komplex modellfejlesztése folyik, ott nagyon markánsan jelennek meg ezek az eredmények, sokkal kevesebb a lemorzsolódó, a magántanulóvá váló, az évismétlésre bukó, 5 éve nem született, 18 év alatti lánytól kisbaba, ami azt jelenti, hogy másfajta értékrendés jövőkép szerint kezdenek el élni, és hát a társadalmi vállalkozásunkban egyre több olyan fiatalt foglalkoztatunk Toldon, akik szintén igazgyöngyösök voltak.
Na és egy képzőművészt minden bizonnyal feszít az alkotóvágy, tehát miközben a gyerekekkel foglalkozik, jut ideje önnek is alkotni?
Volt az életemben egy pont, amikor el kellett, hogy döntsem, hogy a képzőművészet vagy a pedagógia lesz az, amire a nagyobb hangsúlyt fektetem. Én akkor úgy döntöttem, hogy a pedagógia lesz az, és emiatt a képzőművészet nekem háttérbe szorult. Nagyon fontos része az életemnek, de most ventilálásként van jelen, ami azt jelenti, hogy abban segít nekem most már az írással együtt, hogy újraépítsem magam akár minden nap, vagy minden héten abból a lelki állapotból, amit egyébként ebben a nehéz munkában óvatlanul elszenved az ember. Kevés időm van, mindig ott van kikészítve, megkezdve egy-egy rajz a szobámban. Van, amikor este egy picit le tudok ülni, de inkább az utóbbi években már a iskolai szünetekre korlátozódik az, amikor egy picit jobban el tudok mélyülni benne. Szükséget az életemben az alkotás, és szerencsés vagyok, hogy egyébként a gyerekekkel a vizuális nevelési órákon tulajdonképpen ugyanezt az élményt, ugyanezt az érzést meg tudom élni, ugyanezt az alkotói izgalmat, hogy egy jó feladat, egy jól kidolgozott pedagógiai alátámasztott vizuális feladat mit tud kihozni a gyerekekből. Tehát, hogy az érzést azt naponta megélem a saját rajzaimon, nyilván ritkában van lehetőség, de azért igyekszem megélni azokon a megyei csoportos tárlatokon, amire lehetőség van. Ezt nem szakítom meg ezt a költ, hogy ne legyen nekem is alkotásom, akár az őszi, akár a tavaszi tárlatokon, és hát azért egy-két kiállítást, egyéni kiállítást is be tudok még vállalni.
És az előbb futólag megemlítette azt is, hogy foglalkozik is, hogyha jól tudom, blogot vezet az interneten, ahol azért ugye sokakat el lehet érni, Nyomorszéla a címe, igaz?
Igen, igen, ez a blogger előtte a osztályfőnökök honlapján, az OFOE honlapján indult el egy esőegyenlőségi napló, tulajdonképpen az volt az első írás, amit így a nyilvánosság elé tettem, azok voltak az első írások, és innen jött a blog. Aztán most van egy adományozós blog, ami a szocioblogon belül, ami a adományozási kultúra fejlesztésére irányul, és hát emellett pedagógiai portálokon is igyekszem publikálni esélyegyenlőségről, oktatási módszerekről, szociális munkáról. A blog nagyon sok embert ér el, és nagyon sok embert hozott közel ehhez az egész munkához. A blogot azért írom, a Nyomorszéle blogot, hogy megmutassam a problémától távol élőknek ennek az egésznek az összetettségét, bonyolultságát, hogy ne mondjunk ki olyan könnyen ítéleteket ezekről az emberekről, hogy megértsük azokat az élethelyzeteket, amelyekben egyszerűen nem lehetnek mások a reakciók, csak amit produkálnak. És talán az is, hogy megmutassam azokat a pontokat, ahol változtatni lehet, és megértessem, hogy muszáj segíteni, mert önmagától az ő életük nem fog változni, és az ő helyzetük nem fog megoldódni. És nagyon szeretném, hogyha az a társadalmi szakadék olló, ami óriásira nyílt most Magyarországon a legmélyebben levők és a jobb státuszúak között, az csökkenjen, vagy ne legyen legalább a leszakadóknak ekkora tömege ma Magyarországon, mert azt gondolom, hogy ez az egész ország jövőjét meg fogja határozni.
Elritók Nóránt, az Igazgyöngy Alapítvány szakmai vezetőjét, az idei Prima Primissima közönségdíjasát hallották.
Családi Hét, az Inforádió család és ifjúságügyi magazinműsora.
Ezzel a Családi Hét, az Inforádió családi magazinja véget ért. A műsort az interneten is meghallgathatják honlapunkon, az infostart.hu címen. Búcsúzik a szerkesztő Sánta András, viszont hallásra!